Az egyetemista Tomás genetikát tanul, és egy tudós szemével látja a világot. Szemlélete azonban kissé eltorzult. A környezetében élőket is csak biológiai gépeknek tekinti, és ez még a szerelmi életére is hatással lehet. Génjeink bábjai lennénk csupán, vagy a neveltetésünk határozza meg a gondolkodásunkat? Komoly kérdések vetődnek fel életről, halálról, családról és a nélkülözhetetlen szeretetről. Márkéta Bánykova Semmi az egész című regényében. Ez a biológiával ötvözött groteszk regény még a legszkeptikusabbak fantáziáját is megmozgatja, olvassuk a fülszövegben, és szerintem a bevállalós olvasó semmiképpen ne fossza meg magát ettől a különleges élménytől. Balázs Andrea fordítóval beszélgetünk a könyv meghökkentő momentumairól. Van benne szép számmal.
Olyan aktuálissá vált, hogy egyszerűen leesik az állam, tehát az, hogy egy kutatóintézetben dolgozik egy fiatal biológus, és génekkel kísérletezik, és ezek a gének, hát most finoman mondom, kikerülnek az intézetből, a laboratóriumból, és hát elterjednek ezek a tulajdonképpen mutáns élőlények, ugye városszerte, tehát abszolút a járványra valahogy úgy rím, illetve a járvány rímel a könyvre, most nem is tudom, mert hát a könyv az előbb volt, mint a járvány. Úgyhogy ez még döbbenetesebb így.
Nem egy vírus szabadult el, hanem patkányok.
Patkányok, de génkezelt patkányok, igen.
Viszont a könyv másik furcsasága, hogy mindennek, ami a génekkel kapcsolatos, valahogy kiemelt szerepe vagy jelentősége lesz, nem? Mint hogyha mindent egy ilyen szűrőn keresztül látnánk.
Különösen a vége felé az a hatalmas vízió, hogy óriás méretű gének tekeregnek, és dialógust folytatnak. Mondjuk a Banykovánál ez most már megszokott, hogy ő ugye a vizualitást, az írást és a természettudományokat kombinálja, valahogy komplexen látja a világot, és ebben most itt hangsúlyt kapott, igen, a genetika, ami hát napjainknak abszolút aktuális tudománya.
Eleinte azt hittem, hogy ezek egymástól független történetek, és aztán rájöttem, hogy nem, így épül, így építkezik. Beszélgessünk egy picit erről a főszálról, a hősökről, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, és miért okoz ez szenvedést egy fiatal embernek.
Mondjuk, ahogy indít, az egy kisgyerek, akit otthon hagynak egyedül, és aztán ez a kisgyerek lesz a könyv főszereplője már diákként és felnőttként a továbbiakban, tehát ez csak a kezdeti felütés, hogy innen indul, hogy egy magára hagyott, elárvult gyerek, aki a saját fantázia világában él, és aztán ez a fantázia világ, amivel próbál visszakapcsolni ugye az elveszett, az eltűnt időhöz, hogy ez milyen utakra viszi őt. Biológus lesz, ugye, ahogy mondtam, tehát biológia szakos, és így próbál magának a biológián keresztül újra családot találni, és hát ennek a fiatal embernek a próbálkozásai önmagán belül és a környezetével különböző bárokba jár, meg kapcsolatot próbál teremteni, és aztán valahogy ez a kapcsolat ez egészen elvadul, és aztán magára is marad, illetve hát talál egy rokont, aki szintén tudós, és akivel óriási eszmefuttatásokat folytatnak, de menet közben ezt az embert is elveszíti, tehát még nagyobb a motiváció, még nagyobb a feszítettség, hogy a kutatásokat a laborban még intenzívebben végezze.
Azon gondolkodtam én ott a könyv közepetáján, hogy vajon ez a fiatalember képes-e egyáltalán kötődni. Mert furcsa, hogy van ott egy szobatársa, aki nem lesz a barátja, van ez a Júli nevű lány, akiben mintha szerelmes lenne, de talán mégsem. Ott az a nagybácsi, akinek az agya, mármint, hogy amit tud, a professzornak a tudása fontosabb, mint hogy mégis csak egy ilyen családi közegben érezhesse magát. Tehát nem is tud ő kötődni igazán.
Az biztos, hogy a szokványos módon nem, illetve hogy nagyon sok a megszakadás a kapcsolataiban, és hogy nem tudja ezeket úgy vezetni, továbbvinni, hogy azok, hogy úgy mondjam, sikeresek lehetnének végül. De hát ezek is tulajdonképpen kísérletek, kapcsolatkísérletek. Ő magával is egy ilyen életkísérletet végez. Hát innen tudja látni ebből a szempontból a világot.
Hogyan kapcsolódik az irodalommal ez a tudományos szemlélet? Nem feltétlenül mindig könnyű olvasni, de nagyon érdekes.
Igen, tulajdonképpen ilyen tudomány elmélet is, meg világszemlélet, meg hogy épül fel a világ. Tehát mindez, ahogy így ez a fiatal ember magában gondolkodik, nem is filozófia, hát filozofálgatás is, elmélkedés a világról inkább talán, és megpróbál egy rendszert fölépíteni.
Azt is látjuk, amikor például féltékeny lesz. Annyira nem passzol bele az egész könyvnek a hangulatában, hogy neki ilyen erős érzelmei vannak, mert ott ez a Juli próbálja őt meghódítani, de hát úgy tűnik, mintha ez a lány ő rá csak ilyen barátként gondolna, ugye? És valami egészen más férfi érdekli őt inkább.
Igen, vagy talán nem jutnak el olyan mélységig ebben a kapcsolatban, tehát vár valamit talán ez a lány, és aztán a Tomás nem tud talán odáig eljutni. Azt gondolom, de a másik az, hogy a rejtett érzelmek, tehát hogy kívülről tényleg olyan, mintha érzéketlen lenne, hiszen páncért növesztett, ahogy egyedül maradt, de aztán ezek valahol azért előjönnek, vagy bent gomolyognak a belsejében, tehát kívülről nem látszik, hogy mennyire érzékeny, de benne van ez az érzékenység, ami aztán kitör, és ugye egészen furcsa, egész bizarr módon tör ki belőle. Ezzel a tulajdonképpen őrületté váló tenyésztéssel. Tehát próbálja a kutatásaink keresztül a genetikát kombinálva valahogy bepótolni ezt, ami hiányzik neki, hogy kapcsolódjon a világhoz, ami persze egy tévút.
Nekem, ami a legplasztikusabb, amikor arról van szó, hogy ez a Juli találkozik a professzorral, és hogy annak a professzornak a zakujának milyen az illata. Vagy az egész embernek milyen az illata, hogy egyszerűen olyan, mintha én találkoztam volna azzal a férfival.
Igen, egy jellegzetes értelmiségi figura, aki tudós, nagy gondolkodó, Kord zakóban, és hát nagyon vonzó, tehát egy nagyon vonzó férfi. Ugyanakkor nincs családja, tehát tulajdonképpen az anyja van és kész, gyereke nincs. A nők viszont nagyon vonzódnak hozzá, ő is a nőkhöz, és így aztán közös nevező lesz ez a Juli, vagy hogy mondjam, vagy nem is közös nevező, hanem közös pont, és aztán éppen a féltékenység kiváltója is. Mert ez egy érzéki férfi.
Prága a helyszín, elcsípünk egy-egy mondatot. Milyen kicsi ez a város, mindenki ismer mindenkit, vagy a cseh fociról néhány utalás, szóval, hogy mennyire csehes, mennyire az övéké mindaz, amit Bánykova leír.
Ő azért ezt belülről írja, tehát ott él, illetve a főszereplő, tehát az élete, vagy életük színhelye, és hát ugye az értelmiségi, a város krémje, ott nyüzsögnek, mozognak, de számunkra, mint külföldiek számára, úgy ez valamilyen ódon keretbe foglalódik, és külön érdekessé válik, hogy Prága a helyszín. De ott valahogy ez természetes, másképp bukkant föl, tehát mintha itt az Üllői úton, vagy nem tudom, akárhol a múzeum körúton játszódna.
Ugye adott egy ilyen elárvult fiú, aki nem az anyjával és az apjával él, tehát mindez, ami benne van, az nem vezethető vissza arra, hogy mi az, amit hozott, mi az, amit örökölt a családjától, és eközben ugye génekkel foglalkozik. Az élet elvágta ezeket a szálakat, nincs hova kapcsolódnia, hogy ez itt mennyire fontos, mert sok visszatekintés van egyébként a könyvben.
Először igen, tehát a visszaemlékezés, hogy próbálja megfogni az időt, ugye ebből indul ki az egész, sőt a Cseborítón, az eredeti kiadásnál magának az írónőnek a rajza, ahogy próbálja megfogni az időt a markában, ugye, ahogy ezt leírja az elején. És mivel így nem sikerül az emlékfoszlányok alapján összeraknia a szülei képét, illetve önmagát és a szüleit valahogy felfűzni ugye erre a szára, ezért kezd el kutakodni, amire abszolút kézenfekvő, hogy a genetikának a most már közismerté vált eredményei alapján próbálja meg összerakni, felépíteni, összegyűjteni a családjának, a szüleinek a tulajdonságait, vagy a múltját, és abból valahogy összerakni magát. Itt fonódik össze az irodalom, meg a tudomány valamennyire. Most ugye a családkutatás is az az egyik vonulat, ami ilyen szempontból nagyon intenzív, és hát a genetika ugye a tudományos, tehát hogy megfogni, hogy amit az emlékeinkkel nem tudunk megfogni, hogy azt akkor a génnel, a tudománnyal próbáljuk megtárgyasítani.
Nekem nagyon tetszett az Adrenalin című fejezet, ugye ott egy baleset után ébredezik a főhős, a Tomás, és hogy tulajdonképpen arról is képet kapunk, hogy mondjuk az agy hogyan dolgozik, vagy hogy az adrenalinnak milyen szerepe van, hogy mi történik a szervezetünkben, és mindez nem olyan, mint egy biológiai tankönyvben.
Ilyenkor külön egységek nyílnak, és megszakad a cselekmény, ugye, és a fiúnak a gondolatvilága gomolyog, és ott ugye kavarognak ezek az új ismeretek és az érzelmek, tehát ennek a kombinálása kifejezetten érdekes.
Ugye említetted ezt a víziót, amikor a DNS-szálak veszik őt körbe, és majd egy kicsit az illusztrációról is beszéljünk, mert szerintem nagyon sokat ad a könyvhöz. De néhány sort felolvasok. Szeretsz dicsekedni, folytatta FOXP2, de könnyen megfeledkezel arról, hogy én vagyok az, aki majomból emberré teszlek. Elfordult a spirál kigyúzva tekerget. Én vagyok a beszédért felelős gén, a 7. kromoszómában irányítok, és sok fehérje termeléséről gondoskodom. Már az megkülönbözteti az embert az állattól, hogy beszélni tud. Az emberiség teljes bölcsessége szavakban, könyvekben, könyvtárakban található. Szóval, hogy meg is tanulunk sok mindent itt a történet közben.
Én azt gondolom, hogy ez Markéta Banykovánál ez elég tudatos lehet, hogy úgy mondjam, beolt minket a tudományos ismeretekkel, és részévé teszi az irodalomnak. Az egész könyvet ő tervezi, tehát a rajzaihoz visszatérve, tehát a borítótól, a betűtípusig, a színekig, a grafikákig, mindent ő talál ki. A magyar kiadásban ez igazából nem jelenik meg, tehát a borító az magyar, de belül megvannak az illusztrációi. Ahogy veszük, ő könyvművész. Nagyon kombinált az, amit ő művel. Képzőművészeti egyetemet végzett, abszolút foglalkozik a vizuális kultúrával, fotóval, net árttal, tehát a végzettsége vagy a tanultsága az a vizuális művészet, és ehhez jön hozzá az érdeklődése, a tudomány. Tehát ő nem tudományos végzettségű, így aztán összeadódnak ezek a rétegek, és nem írónak tanult, hanem képzőművésznek tanult.
Nekem azért tetszenek ezek az illusztrációk, mert hogy mindegyik egy kicsit azt mutatja, hogy mennyire bonyolult, szövevényes az életünk.
Ilyen gomolygás, ilyen diffúz, megfoghatatlan, nem tudjuk, hogy mi az, ami igazából, ami létezik, végül is azok a patkányok léteznek, amik kikerülnek a laboratóriumból. Tehát, hogy ez a része, ez egy nagy tapogatózás a ködben, a derengésben. Én ilyen útkeresésnek is érzem, aminek ez része a géneknek a tekergése.
Ugye Tomás ezt vizsgálja, vagy általa mi olvasók is azt vizsgáljuk, hogy a génjeink azok mennyire határoznak meg minket, de az is érdekes lehet, hogy mondjuk egy nő másként van-e a génjeinek kiszolgáltatva, mint egy férfi. És a Juli karaktere azért érdekes, mert ő úgy látszik, hogy egy elég öntörvényű nő.
Igen, ő koherensebb, és a fiú, a Tomás, a főszereplő, ő egy ilyen diffúz figura. A Juli nem gondolkodik, illetve ő is gondolkodik, tehát neki is megvan a maga világlátása, de ő nem megy ilyen tudatosan, vagy ilyen analitikusan az útján, hanem határozottabban kapcsolódik. Az, ami a fiatalember gondolatvilága, azzal sem kell feltétlenül egyetérteni, tehát ő is ugye elképzel dolgokat a Juliról is, meg a nagybátyáról is, meg a patkányokról is, de aztán ezekről kiderül, hogy nem így működnek.
A patkányok előzönlik a várost lényegében, ugye újságcikkeket, meg ilyen híreket látunk, vagy nem tudom, bemondják a tévében.
Igen, hogy itt is elindítunk valamit, akár csak próbaképpen, és aztán nem lehet neki határt szabni, hanem akkor egyszer csak elkezd magától élni ez a rendszer, és elhatalmasodni. És ez az elhatalmasodott, szabadon engedett új fajta létezés, ez nem tudjuk, hogy mivel jár, mit hoz, és hogy mi lesz a következménye. Tehát itt ugye a főszereplő ezzel nem is igazán foglalkozik, tehát nem azt nézi, hogy mi lesz, hogy elszaporodnak, elszabadulnak, hanem azt, hogy milyen jó, hogy végre megfogható, hogy milyen jó, hogy végre felismeri, még akár a patkányok tekintetében is felismer egy pillantást, amire valahonnan emlékszik. Tehát nagyon bizarr ez az egész, ahogy ő a kutatásai eredményeként éli meg, hogy ugye életképes lényeket hoz létre, akik valamilyen módon hordozzák az ő tulajdonságait is, de egész mást vált ki, és rettenetes veszélyeket vált ki. És ugye nagyon érdekes, hogy ez még nekem a saját élményem, ha hozzátehetem, hogy amikor fordítottam, akkor már beindult a járvány, de amikor még ezt a könyvet a kiadó kiválasztotta, akkor még nem volt, tehát akkor még szó se volt itt járványról. Miközben fordítottam, akkor már elkezdett rímelni, elkezdett ugye rezonálni a téma, és aztán a végére, mire leadtam a fordítást, addigra már a nyáron, már az első hullámon túl voltunk, akkor már döbbenetessé vált, hogy te úristen, ez most milyen aktuális valamilyen szempontból, hogy most laborból vagy nem laborból, de valamiféle ártalmas lények ugye elszaporodnak a világban, úgyhogy már nem tudjuk szabályozni.
Hát igen, és nem látjuk a következményeket, nem látjuk a kifutását.
Abszolút, igen, és azért mondom, hogy ilyen szempontból nagyon megmozgat most, és nagyon-nagyon aktuálissá vált szerintem, és nyilván még nagyon sok új jelentést kap az egész mű. Tehát én azt szeretem Markéta Banykovában, hogy nagyon másfelé viszel, tehát az agytekervényeinket jól megtekeri. Másfelé, mint ahogy a szokványos gondolkodás viszi általában az embert, és ez tágítja a horizontot, ezt én nagyon szeretem benne.
Mit jelent a Semmi az egész cím?
Hát az a vicc, hogy eredetileg az a címe, hogy csehül mondom Malicskoszt, tehát apróság, hogy igazán semmi, de azt gondoltam, hogy mivel az írónőre jellemző ez, a filozofálás is, meg a természettudományoknak a kombinálása, és az írás, a gondolatművészet, ezért hát én is csavartam egyet a címen, és ez ugrott be, hogy legyen ez. Ez tulajdonképpen egy dialógusnak egy része. Ugye ez akkor hangzik el a párbeszédben, amikor a barátnőjével, ezzel a bizonyos Julival beszél, és tulajdonképpen az ő igényeit is megpróbálja megszerezni. Tehát vért venni tőle. De a lány ebbe persze nem akar belemenni, és aztán itt nagy összetűzés is lesz. Ekkor mondja Tomás, hogy hát semmiség, semmi az egész, hogy vesz egy kis vért tőle, hát mi van ebből. De hát ugye, ha belegondolunk, hogy most akkor ezzel kísérletezik, nem evidens, hogy belemegy az ember ilyesmibe.
De az a legdöbbenetesebb, hogy van itt egy ilyen szemlélődő fiú, egy ilyen tudós fiú, és kiderül, hogy ha úgy adódik, akkor erőszakos is tud lenni. És akkor lehet hivatkozni mindenféle öröklött dolgokra, mert kiderül, hogy azért ennek van gyökere, hogy ő mitől ilyen erőszakos. Na de ez a legváratlanabb helyzet.
Igen, tehát itt már a szenvedély, mondhatjuk úgy, hogy a kutató szenvedély az előtör, kitör, és agresszióba vált. De hát mondjuk a nagy nélkülözés, a nagy visszafogottság után az a nagy energia, ami nem tudott hová kötni, az így hirtelen kirobban. Mondjuk, hogyha ezt lelki szempontból nézzük, vagy indulatok szempontjából, akkor az érthető, hogy ő sokáig nagyon visszafogott, és most hirtelen úgy érzi, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon az álma, ahhoz erre van szüksége, hogy legyen ez a kis vér, és akkor ő meg tudja valósítani, hogy a szerelmét egyesíti az ő létezésének az alapjával, és akkor hogy ezt most nem lehet, hiszen ők együtt, ők úgymond szeretik egymást, járnak, akkor ezt most miért nem valósulhat meg? Nagyon érdekes szála az is a könyvnek, hogy ugye nevelőszülei vannak Tomásnak, és hogy az események során, tehát amik ugye itt végig feszülnek a történeten, az események során jön rá, hogy ő tulajdonképpen mennyi mindent köszönhet a nevelő szüleinek, és hogy igazából ő tőlük milyen szeretetet és gondoskodást kapott. De ehhez meg kell történnie, ugye erőszakos dolgoknak, meg tragédiáknak, hogy végül igazából ez tisztul le talán benne.
Balázs Andrea fordítóval beszélgettünk Markéta Banykova regényéről, Semmi az egész, románca genetika korszakából. Ezt a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.